Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap arra, hogy nemet mondjon Ukrajna és a háború finanszírozására, és azt mondja a kormánnyal együtt, hogy mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni, hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor elmondta, az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút Oroszországgal szemben a frontvonalon megnyeri, és Európa ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást. A kormány által indított nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap, hogy nemet mondjon erre, tette hozzá. A magyaroknak 2026 egyszerre lesz a veszélyek és a lehetőségek éve, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Azt mondta, a veszélyek valószínűségét csökkenteni kell, a lehetőségeket pedig ki kell használni. Az áprilisi választás sorsdöntő lesz ebből a szempontból. A kormánypártok ezért mondják, folytatta, hogy a 2026-os választás legyen a biztos választás, vagyis ha a kormány megőrzi folytonosságát és cselekvőképességét, akkor a veszélyeket el tudja hárítani, a lehetőségeket pedig ki tudja használni az ország. Ha Magyarország átáll a brüsszeli útra, a Brüsszel párti erők győznek, az hadigazdaságot jelent, ez pedig felerősíti a veszélyeket, és rengeteg kárt fog okozni az országnak, hangsúlyozta. Brüsszel párti és ukrán párti politikai erőnek nevezte a Tisza pártot és a DK-t a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Reális veszélynek nevezte, hogy magyar fiatalokat küldhetnek katonának Ukrajnába, amennyiben Magyarországon Brüsszel párti kormány alakul. Bőségesen van gáztartalék, az éves fogyasztás messze 40%-a feletti tartalékkal kezdtük meg a telet, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Kifejtette, nem is kell a tartalékot felhasználnunk, vagyis ha igen, csak kis százalékban, mert folyamatosan érkeznek a szállítmányok. Nem akadt el az ország gázellátása, rögzítette a kormányfő. Az ország kiállta a hópróbát, értékelte a miniszterelnök az elmúlt hetek időjárása miatti helyzeteket, a lakosság hozzáállását és a hatóságok tevékenységét a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, a rendkívüli időjárás próbatétel mindenkinek, de összességében ezt a hópróbát kiállta az ország. Kifejtette, az ország békeidőben is működik, de nem csak a normális időszakokban képes megszervezni az életet, hanem rendkívüli körülmények között is. Január 15-éig közel 670 ezer éves E-matricát vásároltak az autósok. Ebből mintegy 200 ezer volt országos, több mint 467 ezer pedig vármegyei matrica. A vásárlások 95%-a magyar rendszámú járműre történt, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT igazgatóságának elnöke a távirati irodának küldött közleményében. Bartal Tamás kiemelte, az éves országos és vármegyei e-matricák értékesítésében az év eleje, különösen január a legerősebb időszak, mivel ezek a jogosultságok 13 hónapig érvényesek. De már decemberben is sokan éltek az előértékesítés lehetőségével. 3 hét alatt csaknem 160 ezer éves e-matrica kelt el, ebből mintegy 63 ezer országos és több mint 96 ezer vármegyei. Az ukrán-magyar határszakaszon 3980-an léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás. Napközben valamelyest javulhatnak a látási viszonyok. Délnyugaton, illetve az északkeleti tájakon időszakosan csökken a felhőzet. Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat. A hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul. Késő este -5, +2 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Itt vagyok, engem küldj. Ezzel a mottóval tart ima estet január 20-án, kedden este 19:30-kor a Szent István Bazilikában a 777 blog. Dicsőítés, szentségimádás, tanítás és tanúságtételek szerepelnek a programban. Valmai hitéről Ruzsa Magdi, Alexa Krisztina nővér, a dicsőítő szolgálatot az Adorámus zenekar végzi. Mindenkit várnak szeretettel.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Foltvarrás kékben címmel látható kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Az Orlai produkció tűzte műsorára Thomas Bernhard ikonikus darabját, a Színház csinálót. Film készült a mártír magyar püspökről, Romzsa Tódorról. Egy hét múlva 12. alkalommal rendezik meg a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált. Sikeres kínai turné után több nagy koncertet is ad a MÁV szimfonikus zenekar, és az év jazz albuma lett a Juhász Gábor Trió és Holló Aurél közös West Side Story lemeze. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. A Foltvaró C. és a Néprajzi Múzeum által meghirdetett Nagyjainktól örökül című kékfestő pályázat eredményeként jött létre a Foltvarrás kékben című kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Az 1990-es évek óta formálódó mozgalom mögött női alkotóközösségek, baráti csoportok, műhelyek állnak, akik a varráson keresztül egy új, közös nyelvet találtak. A kiállításról Kemecsi Lajost, a Néprajzi Múzeum főigazgatóját kérdeztem, akivel a Városligetbe költözött intézmény utóbbi 4 évének az eredményeit is megbeszéltük. Patchwork, vagy foltvarrás, és mindez kékfestőre hangolva. A kékfestő egy időben biztos, hogy nagyon divatos volt, és ahogy itt beszélgettünk, ön azt mondja, hogy még most is. Tehát az asszonyok, lányok szívesen hordanak kékfestő anyagból készült ruhákat, blúzokat. Ez a férfiakra is vonatkozik?
A férfiaknál is jelen volt. főleg ezek a hagyományos szabású ingek, de a hagyományos népviseletben a gatya is lehetett kékfestő. Azt lehet mondani, hogy az egyik legelterjedtebb típusú hagyományos népviseleti elemként is működő színezés és mintázási megoldás volt a kékfestő. Ezek a műhelyek, amelyek közül néhány átörökített tudást ma is közvetít, ők tartják életben a kékfestő hagyományt. A most működő mestereknek köszönhető az, hogy ma is hozzájuthatnak a ezt szívesen hordók és vásárolnak is ilyen viseletdarabokat. Ezeknek a műhelyeknek korábban akár több generációs hagyománya is volt. Egy olyan műhely fönnmaradt Pápán, a Kluge család műhelye, ami múzeumi körülmények között is bemutatja a kékfestés hagyományát, fantasztikus mintakönyvgyűjteményt és ezeket a különböző mintázó eszközöket is láthatjuk, de ugyanígy a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban is van kékfestő műhely. Ezt a hagyományos eljárást ismerik és alkalmazzák. Számunkra, a Néprajzi Múzeum számára az volt a vonzó, amikor ezzel az ötlettel megkerestek minket, hogy a kékfestő és a patchwork vagy a foltvarrás összekapcsolódása egy tárlaton jelenjen meg az intézményünkben, mert a viselegyűjteményünkben természetes módon ott van a kékfestő, és ismerjük, és szintén a textilgyűjteményben is vannak patchworkök. Tudjuk azt, hogy ennek a hagyománya Amerikából terjed el, és igazából a takarékosság jegyében a maradékanyagok felhasználására épülő technika. És számunkra az volt az izgalmas, hogy a hagyományos technológiát ötvözi ezzel a hagyományos viseletelemmel, és megpróbáltuk azt, hogy egy mai kortárs közösséget is megszólítva, hogyan tudjuk a múzeumunk gyűjteményéhez igazítani ezt. Tehát született egy pályázati kiírás, amit a Néprajzi Múzeum munkatársaival közösen a Magyar Foltvarró cég fogalmazott meg, és az erre érkezett alkotások adják ennek a kiállításnak a gerincét. Tehát azt gondolom, hogy ez egy erős társadalmi küldetést megfogalmazó tárlat, azon túl, hogy gyönyörködtet, és szép és nagyon izgalmas tárgyakat látunk, de azt a küldetési elemet is támogatja, hogy akár nagyvárosi környezetben működő, kortárs jelenségekkel foglalkozó csoportoknak is van köze a Néprajzi Múzeumhoz, lehet köze. Nem szakadtunk el azoktól a hagyományoktól, amire épül a 150 éves gyűjteményünk, és mind a régi technikák, mind az anyaghasználat kortárs 21. század harmadik évtizedében is releváns üzeneteket hordozhat.
Említette, hogy van ilyen, hogy Magyar Foltvarró C, sőt a Néprajzi Múzeumot ugye ők keresték meg, és ez egy közösen szervezett kiállítás. Hogy működik ez a C?
A C-es rendszer az minden esetben visszautal az egyébként ebben a formájában 1872-ig működő hagyományos kézműves ipari megoldásra. A C-hek, és így a Foltvarró C is, a nemes hagyományok őrzésében voltak érdekeltek. Annak idején a verseny kizárása miatt, tehát hogy a kontárok ne tudják elvenni a szakképzett mesterek kenyerét, és esetleg olcsóbb, de rosszabb minőségű termékeikkel a céhes mesterek meg tudjanak küzdeni. Ezért voltak akkoriban a vásárokon szigorúan ellenőrizve az árszabások. Minden vármegye kiadott egy-egy árszabást, és ahhoz kellett igazítani, és a céhek ehhez igazodtak is. Szigorú szabályok voltak, a mesterré válásnak a szabályait is lefektették, és hosszú tanulási, sőt hagyományosan vándorlási folyamat eredményeként lehetett valaki a céh tagja. Ma már azért ez a vándorlás vagy a mesterré fogadásnak a rendszere nyilván nem egy az egyben idézi föl az akár több évszázados céhes hagyományokat, de az biztos, hogy most is egy ilyen közösség ügyel arra, hogy azt a minőséget, amit az alkotók képviselnek, azt az új tagok is magukénak tudhassák.
Ebben a kiállításban kékfestő anyagokat látunk, de foltokat összevarni nagyon sokféle anyagból lehet, sőt, pontosan az a lényege talán az egésznek, hogy maradék anyagok vannak, amikből lehet egy új minőséget létrehozni. Ők másban is utaznak, nem csak kékfestőben?
A foltvarró cég természetesen ugyanazt a szabadságot képvisel, mint amire ön is utal. Ez az egyébként korunkban szerintem nagyon-nagyon pozitív, akár az ökológiai szemléletet is támogató mentalitás jelentkezik, hogy a maradék anyagok nem kell eldobni, ezek újra és újra használhatóak, és ebben is van egy olyan kapcsolódás a néprajzhoz, a néprajztudományhoz és a Néprajzi Múzeum gyűjteményéhez, hogy a mi akár 150 éve gyűjtött tárgyaink között is számos olyan van, ami másodlagos, harmadlagos funkcióban is használatban maradt, a hagyományos munkavégzés, családszervezés és az egykori életvilágok kereteiben. Tehát igazából nem kell újra feltalálnunk a spanyol viaszt, amikor másodlagos funkcióban hasznosítunk anyagokat. Az itt egy speciális helyzet, hogy ezt a kékfestéssel kötötték össze, és hogy igazán színvonalas, kiváló kézműves termékek, produktumok, projektek készültek és születtek, ami meg azért izgalmas, mert továbbítja azt, amit a kézművesség, a személyesség jelent technicizálódott korszakunkban, amikor lassan nincs egy mondat, amiben ne hangozna el a mesterséges intelligencia, és valóban ez jelen van és formálja az életünket, de az akkor is úgy szerencsés, hogyha ezzel párhuzamosan a hagyományos értékeket, a kézműves termékek minőségét, akár az ilyen típusú közösségek éltetik és erősítik, mint a Magyar Foltvaró cég. És ebben a Néprajzi Múzeum szövetségesük.
Ebben a kiállításban minden kék és fehér, ez dominál, de nagyon sokféle funkciót lehet adni ezeknek az anyagoknak, hogy mi készül belőlük. Tehát például látok itt falra akasztható terítőket, párnahúzatokat.
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy azt az anyagban rejtőző lehetőséget, hogy használati és dísztárgyak egyaránt készülhetnek, ezt a hagyományt is élénken képviseli ez a kiállítás. Egyébként itt a tárlat egyik falán látható a C-tagoknak is a fényképe, akiknek végül is az alkotásai adják ezt a fantasztikus élményt kínáló teret, és meghatározó nyilván a kék és a fehér szín, de a formai gazdagság a színvilágon túl mégis azt gondolom, hogy elgondolkodtató, hiszen ez azt üzeni, hogy kimeríthetetlen a variabilitása ennek a technikának, amit maga a foltvarrás képvisel, és az indigóval megfestett kékfestőnek is.
Tehát akkor itt van ez a kékfestő kiállítás, de ha már a Néprajzi Múzeum főigazgatójával beszélek, akkor azért lehet tudni azokról a hírekről, hogy milyen sokféle elismerés éri a Néprajzi Múzeumot, akár az épületet magát, ahol működik ez a Néprajzi Múzeum most már hány éve is?
22-ben költöztünk ide, akkor 2022-ben. Már.
És a kiállításokat is, tehát nagyon sok nemzetközi elismerés tette föl a Néprajzi Múzeumot tulajdonképpen a világ térképére, ha lehet ezt mondani. Nos, milyen itt dolgozni, az önök életében milyen változás következett be, és hogyan értékelni ezt a változást?
A Néprajzi Múzeum ebbe az épületbe és egy raktárbázisba 2017-et követően kezdett el költözni. Ez a bázis, ez a Szabolcs utcában van, a világ egyik legjobb műtárgyi központjaként működik, és ez számos szakmai csoport, érdeklődés és együttműködés visszaigazolja számunkra. Több mint 40 évet voltunk a Kossuth tér épületben, ami egyébként csak a 6. állomása volt a Néprajzi Múzeumnak, mert a 150 éves története során ennyiszer költözött, tehát a 6. hely volt a Kossuth tér, és ez a 7., az utolsó, reményeink szerint, ahogy elértük végre, először nekünk tervezett épületbe, az otthonunkba, hogy beköltözhettünk. Az első évben, 22-23-ban elsősorban az épületre érkeztek elismerések, természetes módon, hiszen ez egy építészeti gesztusként, Ferenc Marcell csodálatos alkotásaként vált nemzetközi és hazai szintéren is feltűnően sikeressé. Számunkra nagyon fontos az, hogy 2024-ben megnyílt az állandó kiállításunk.
Az és a gyűjteményi kiállítás.
Így van, és ezzel párhuzamosan számos időszaki tárlatunk is látogatható volt, és ma már nem az épületre érkeznek akár a német, vagy a orosz, kínai, olasz elismerések, hanem a nemzetközi szcénában is, és a hazai szakmai területről is már a tartalmi elemeket is elismerik. Tehát akár úgy, hogy a Székelyek című időszaki kiáltásunk az évkiáltása díjat nyertek, ami időszaki tálat volt, akár úgy, hogy az állandó gyűjteményi kiállításunkkal is összefüggésben német design díjat, 3 Red Dot díjat nyert a Néprajzi Múzeum.
Ilyen egyébként ez
a Red Dot, ez a világ egyik legfontosabb design elismerése. Nincsen olyan kulturális intézmény, nem csak Magyarországon, máshol sem, amelyik 3-at nyert volna egy évben ebből a nagyon színvonalas és nemzetközi díjból. És egyébként számos pályázatunk még folyamatban van. Én azt gondolom, hogy ez a sorozat ez nem fog talán még véget érni. A munkatársaim nagyon sokat és nagyon színvonalasan dolgoztak és dolgoznak jelenleg is olyan programokon, kiállításokon, rendezvényeken, akár múzeumpedagógiai programon, hiszen múzeumpedagógiai nívódíjat is nyertünk. Tehát, hogy nem egyszerűen a kiállítások, és már messze nem csak az épület kapja az elismerést, hanem ahogyan, amilyen minőségben és amilyen tartalommal működik a múzeum, ezekre kapjuk most már pozitív visszajelzést.
Változott-e a látogatottsága a Néprajzi Múzeumnak attól, hogy itt van, és ilyen körülmények között van?
Radikálisan változott. A Kossuth tér, a Nemzet Főtere is egy kiemelt turisztikai és központi helye a fővárosnak, de az volt a tapasztalatunk, hogy az odalátogatók, akár külbelföldi turisták, akár a parlamentet meglátogatók, nagyon nagy többsége már a téren lévő néprajzi múzeum épületébe nem jött be. Tehát ott egy ilyen 80-90 ezres éves látogatottsága volt a múzeumunknak. Az utóbbi időszak adatai alapján itt ezen az új helyszínen 400 és 500 ezer között van a látogatottságunk. Úgy, hogy nem egyedüli attrakcióként vagyunk jelen a Városligetben, de talán inkább azt gondolom, hogy egymást erősítő szereplőként tudunk a Zeneházával, a Szépművészeti Múzeummal, Mezőgazdasági Múzeummal az idelátogatók számára vonzó helyszínként válni. Én nagyon örülök például annak, hogy a közelünkben működik a Városligeti Nagyjátszótér, ami a kisgyerekes és gyermekes családoknak egy kitüntetett célpontja. És a Néprajzi Múzeumban is zajlanak olyan programok, amelyek megszólítják ezt a családi közönséget. Tehát ez a helyszíncsere, ezek a tartalmi elemek, amikről korábban beszéltünk, ezek az adottságok, amikkel bír ez az épület, és én abban bízom, hogy azok a változatos programok, projektek, amiket kínálunk, ezek összességében nagyon komoly érdeklődést és nagy látogató számot generáltak.
Ha így előre tekint, akkor lát-e esetleg új irányokat? Mennyiben inspiráló ez a környezet, meg az új helyzet arra, hogy kísérletezzenek, újabb és újabb típusú kiállításokkal kísérletezzenek? Tehát merre van az előre?
Az utóbbi hetekben ért véget az a közel másfél éve indult belső folyamat, aminek az eredményeként 2030-ig összeállt az időszaki kiállításaink programja. Ez belső pályázatokkal, külső partnerekkel való egyeztetések alapján, tehát nagy nemzetközi kiállítások, illetve a hazai és a saját gyűjteményre épülő és kutatásokon is alapuló időszaki tárlatokról beszélek. Tehát 2030-ig tudjuk, hogy milyen témákat és hogyan fogunk feldolgozni, mekkora méretben, melyik típusú termekben, milyen üzeneteket képviselve. A másik, hogy van előttünk még egy óriási lehetőség, mert a Hősök tere felüli első emeleti részén az épületnek egy erre dedikáltan tervezett 1000 négyzetméteres tér arra vár, hogy ott megépítsük, nem egy ideiglenes megoldás, mert most időszaki tárlatok vannak ott, megépítsük az állandó gyerekmúzeumi kiállítást. Tehát nekünk azok a kísérletek, amiket folytattunk az elmúlt időszakban, amelyekre kaptunk visszajelzést akár a múzeumpedagógiai nívódíjjal, azok részben azt a célt szolgálták, hogy ennek a gyerekmúzeumi programnak a lehető legjobb minőségben tudjuk a megvalósítását elindítani. Én úgy tervezem, hogy 2027 karácsonyára reményeim szerint már működik ez a hatalmas új tartalmi eleme a múzeumunknak. Úgyhogy van még előttünk fejlesztési lehetőség, van számos olyan ötletünk, fejlesztési tervünk, amit itt az épületen belül szeretnénk megvalósítani.
Kemecsi Lajost, a Néprajzi Múzeum főigazgatóját hallották a Foltvarrás kékben című kiállításról és a Városligetbe költözött múzeum utóbbi 4 évének eredményeiről. Az Orlai produkció legújabb bemutatója Thomas Bernhard ikonikus műve a Színház csináló. A történetben Bruscon, a nemzet színésze, kis társulatával vendégjátékra érkezik. Az új és ismeretlen helyen azonban szinte mindennel baja van, és csak pár óra van a kezdésig. Az előadás főszereplője a Földi Róbert mellette Buza Tímeát, László Lilit, Németh Áron Valentint és Ficere Bélát láthatjuk. A rendezőt, Pelső Cirékát kérdeztem.
Ez egy abszolút egy színészre hangolt darab, tehát az a színész, aki eljátsza a Színház csináló Thomas Bernhard darabjába, azt tulajdonképpen tekintheti ezt jutalomjátéknak. És emlékszünk nagyszerű előadásokra így a múltból, akár Haumann Péter, Kern András, Sinkó László alakításában.
Görög László is játszott egyébként.
Minden esetre egy nagyon jó idősödő férfi színésznek egy óriási szereplehetőség a színház csináló. Mind a mellett, hogy amiről szól, az is fontos. Erőteljesen át van írva ez a darab, és maira hangolva.
Bíró Bencével dolgoztunk, ez 70%-ban a Thomas Bernhard, és 30%-ban van átalakítva picit, a Robira alakítva, de minden a darabnak a szövetéből nőtt ki, tehát mi semmilyen erőszakot ezen az anyagon nem tettünk ilyen értelemben. Bizonyos helyeken nem csak Lady Churchill és Churchill szerepel az előadásban, hanem Steve Jobs és Greta Thunberg is, vagy akár Donald Trump, de ezekkel mindazt próbáltuk erősíteni, hogy a néző kapcsolódást találjon, tehát ne eltávolodjon a szövegtől, hanem ide szólónak érezze, és tudjon kapcsolódni.
Egyébként meg azt gondolom, igazat adva neked, hogy egyszerűen nincs szükség arra, hogy ezt a darabot át kelljen írni, hiszen az emberi természetről szól nagy részt, ennek a nemzet színészének a mérhetetlen egójáról, ugyanakkor bizonytalanságairól, kétségbeeséseiről.
Meg a tehetségéről.
Egy csomó minden van benne, ami hol vonzó, hol rendkívül taszító. Ahogy bánik a színészeivel, ahogy megalázza őket.
Ahogy bánik a környezetével, mindenkivel a környezetében.
És nagyon sok mindenben igaza van, miközben nagyon nehéz egy ilyen kritikus igazságot elfogadni egy olyan embertől, akit meg utálni tudunk azért, hogy bánik a többi emberre. Tehát egy nagyon-nagyon kettős karakter ez a színház csináló.
Igen. Ez a Bruscon, akit ugye nálunk Alföldi Róbert játszik, ez abszolút egy régi világnak, egy vezető férfi archetípusának a megtestesítője, a maga összes szörnyűségével. Vonzó is egy személyben, mert energiája van, ereje van, vezetni tud, és egyébként elviselhetetlen. Szerintem ez az előadás próbál arról beszélni egy picit, vagy tágabb értelemben gondolkodni erről, hogy lehet-e így viselni, és plusz arról, hogy ennek a világnak az értékeivel együtt is, de vége van. Tehát ugyanúgy, ahogy a kulturális értékek, és azok a színházi értékek, amiket ezek a régi nagyok hoztak létre, és ami generációról generációra hagyományozódott, annak is vége van.
Shakespeare,
Brecht, Max Reinhardt, Meyerhold, Stanislavski egyre messzebb van, és egyre kevésbé jelent értéket ma már.
Ez a darab színház a színházban, hiszen a szemünk láttára próbálják azt az előadást, amit majd reményeik szerint be fognak mutatni.
Igen.
És tulajdonképpen ide fut ki az előadás vége, hogy sikerül-e ez a bemutató vagy sem. Rendezőként is szerintem akár még bele is élheted magad ebbe a szituációba, amikor egyébként meg lentről ugyanazt csinálod, amit fönn.
Igen, ez nagyon vicces. Az nagyon vicces, hogy ő is mondja a színésznek, hogy mit csinál, és közben én is néha felszólok, hogy de ne oda állj, ne oda tegyed. Tényleg egy tükröt kapott Robi is személy szerint saját magára, a saját viselkedésére, a saját rendezési módszereire. Én is kívülről láttam saját magamat, és az is nagyon vicces volt, amikor felújítottuk Budaörsön a Hamletet.
Te vagy Gertrud a Hamletben.
És a Robi felszólt nekem a nézőtérről, hogy mit, hogy csináljak, és egyszerűen nem tudtam komolyan venni, mert ugye ezt próbáltuk. Ugye ebben is vannak olyan mondatok, amiket effektíve ő szokott mondani, mert Víró Bencének van egy gyűjtése abból, hogy a Robi miket szokott mondani, és hát mondta ezeket a mondatait, és hát röhögtem, mert hirtelen ugye az volt, mint a színpadon is mond.
De akkor térjünk ide-vissza. Óriási arányeltérések vannak, hiszen a nemzet színésze, ami színház csinálunk, szinte az túlzás, hogy egy személyes stand-upot ad elő, de majd, hogy nem, a többiek hozzá képes léteznek, statisztálnak, sokszor mozognak, tehát sokkal kevesebb az a szöveganyag, amit egyáltalán el kell mondaniuk, hiszen
egyfolytában a Bruscon beszél, tehát hogy nem hagyja szóhoz jutni a körülötte lévőket, de szerintem neki nagyon fontos az, hogy ott vannak a többiek. Tehát ez egyedül nem működne, ez a darab. Ezek mind duettek, amikben van egy ember, aki beszél, és van egy, aki reagál és hallgatja. Ez egyébként egy klasszikus dinamika, tehát Molière-nél is voltak olyan alakok, aki van egy eluralkodó személyiség, egy fösvény, vagy egy képzelt beteg, vagy egy tártűf, akik ugye nyomják, és van egy ember, aki meg végig kell hallgassa.
Egyébként a te másik otthonod, a Katona József Színházot, most már többedik olyan előadás születik, ahol szinte nincs jelentősége a szavaknak, hanem a koreográfiának, a mozgásnak, a nagyon intenzív jelenlétnek van jelentősége. felelőssége. És azt gondolom, hogy itt most a te négy színészed, Alföldi Róbert mellett, ezt az intenzív jelenlétet adják és támasztják meg a főszereplőt.
Igen, ebben szerintem van egy generációs dolog is. Az idős, beérkezett, elismert, viszont kifele haladó színész, és a fiatalok, akik most jönnek majd. Még nem ágyazódtak be, még nem tudják, hogy mi lesz velük, de itt vannak, és egy teljesen más nyelvet beszélnek.
Thomas Bernhard, a színház csináló. Az Orlai produkció rendezőjét, Felső Cirékát hallották. Január 15-e óta játsszák a mozik a Romzsa Tódor című életrajzi filmet, ami a 20. századi keresztény üldözés egyik legismertebb magyar mártírjának életét, vértanúságát tárja a nézők elé. A kárpátaljai görögkatolikus püspök Romzsa Tódor a teológiai tanulmányait Rómában végezte, majd hazatérve papi szolgálatot vállalt. 1944-ben mindössze 33 évesen nevezték ki püspökké. Nem sokkal később a Kárpátaljára bevonuló szovjet hadsereg azt követelte tőle, hogy a görög katolikus egyház csatlakozzék az ortodox orosz egyházhoz. Ezt Romzsa elutasította, amire válaszul 1947. október 27-én Hruscsov kérésére Sztálin engedélyével merényletet kíséreltek meg ellene. A kórházban lámadozó, súlyosan sebesült fiatal püspök ott sem lehetett biztonságban. Takarítónőnek álcázott KGB ügynök jutott be hozzá, aki halálos adag mérget, kurárre injekciót adott be neki. Romzsa Tódor 1947. november 1-én halt meg Munkácson, de emléke máig él. 2001-ben II. János Pál pápa avatta boldoggá. Ferenc pápa pedig utolsó magyarországi látogatásakor a hívőkhöz intézett beszédében Romzsát a hűség örök példájaként állította a magyarok elé. A 8 nyelven beszélő, rendkívül intelligens, a közösségért minden áldozatra kész munkácsi püspök utolsó napjait felelevenítő film címszereplőjét Dér Zsolt formálja meg. Mellette a további figurákat Lux Ádám, Mezeridi Zoltán, Kakasi Dóra, Magyar Attila, Jakab Tamás, Péteri Lilla, Quintus Konrád, Geredénes és Cserna Antal alakítja. A megtörtént eseményeket feldolgozó Romzsa Tódor című film forgatókönyvét a rendező Bokor Attila írta. Operatőre a Kossuth Díjas Máté Tibor, látványtervezője Tóth Andrea, jelmeztervezője Ballai Zsuzsa, vágója Király István, a zenéjét pedig Pejcsik Péter szerezte. Január 24-e és február 1-e között rendezik meg a 12. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivált, a BIDF-et. A jövő péntektől egy héten át 60 fesztiválfilmet nézhet meg a közönség. Köztük 33 versenyfilm vetélkedik a nemzetközi zsűri elismeréséért. Összesen 250 vetítést tartanak a BIDF-en. A budapesti Cinema City Mammut mellett 12 vidéki városban, Békés Csabán, Debrecenben, Egerben, Győrben, Jászberényben, Kecskeméten, Pécsett, Sopronban, Szegeden, Székesfehérváron, Szombathelyen, Veszprémben is bemutatják a produkciókat. A világ legfontosabb nemzetközi fesztiváljainak nem csak a díjnyertes alkotásai, hanem azok alkotói is vendégei lesznek a rendezvénynek. A Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál alapítóigazgatója Sós Ágnes dokumentumfilm rendező. Vele beszélgettem. Az idei fesztiválnak az a szlogenje, hogy a jövőt filmje már forog. És van egy plakátotok is, ami egy várandós asszony képét mutatja. A gyerekéje a jövő, nyilván ez egy erősen szimbolikus kép, és nyilván nem véletlen választottátok. Kapcsolódik valamelyik filmhez is, ami majd megtekinthető a fesztiválon?
Mindegyik filmhez kapcsolódik, az az igazság, mert sokszorosan mély értelmű most ez a szlogenünk, bár általában próbálunk mindig a kor követelményeinek is, elvárásainak is, a filmek stílusának, típusának, tartalmának megfelelni, de mindig van valami a levegőben. És hát mi azért mégiscsak Magyarországon élünk, még akkor is, hogyha egy nemzetközi filmfesztivál, és itt Magyarországon is nagyon az van a levegőben, hogy forrong minden. És nem is feltétlen van sajnos békesség. Az emberek eléggé egymás ellen fordultak, és várakozás van a levegőben, szaga van a levegőnek. És ez az anya, aki várandós, hát az ő babájának is a jövőjéről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy egyrészt van egy országnak jövője, egy világnak jövője, vagy hogy a szekciónkat említsem a családodnak. Valahogy azt éreztük, hogy most kezünkben a jövőnk. Mindig kezedben van a jövőd. De most azt mondtuk, hogy az igazság a családod, a kapcsolatod, a világ jövője a kezünkben van. Kezünkbe kell legyen, de hát nem mindenki tudja kezébe venni a sorsát, mert kiszolgáltatott, vagy mert nem bátor. És hát ez a lány bátran belenéz a kamerába. Ki ő? Ő egy hétköznapi hős. Ő egy várandós anya, aki egyébként táncos is, aki egyébként egyetemista is, és aki egyébként gyermeket vár, akinek a jövőért felelős mindannyiunk. Mint hogy a magunk jövőjére is felelősek vagyunk. És hát a dokumentumfilm hétköznapi ősökről szól. Tehát annak a babának a filmje már a mama pocakjában elkezdődik. Ott indul az ő története, amely bármely dokumentumfilmnek lehet majd egyszer a jövőben a sztoria. Úgyhogy sok okunk volt arra, hogy most ezt a címet adjuk. Szlogent, bocsánatot kérek. Ilyen film nincs. Tehát ő a mi fantáziánk szüleménye. Minden évben a fesztiválunk piedesztára emel egy hétköznapi embert. Hogy az most egy pék, vagy egy paraszbácsi, vagy egy mentős fiatalember, vagy egy ukrán anyuka, vagy 10 éves gyerekek, amikor 10 éves a fesztiválunk, és tavaly Cserhalmi György, aki azt közvetítette felénk, hogy mindenkinek van története, nem kell az, hogy színész legyél, hogy egy dokumentumfilm főhőse legyél, hiszen a valóságot ábrázolják a dokumentumfilmek. Ez a hölgy is egy jelkép, ez a várandós anyuka, ő is egy jelkép, nem egy konkrét film főhőse, lehetne, de mi nem egy filmből emelünk ki egy hőst, hanem azt mondjuk, hogy bárki lehet egy dokumentumfilm főhőse.
Most a tematikától függetlenül van számodra kedvenc film, amit mindenképpen ajánlanál?
Rám írnak kollégák, meg barátok, Ági, melyik három filmet javasolnád? Anyukám is kérdezi, aki 85 éves, és jönnek apukámmal a fesztiválra, mit javaslok neki? Nem tudom. Rengeteg a jó film, én nem tudom. Hát bele kell helyezkednem az embereknek a lelkébe, hogy nekép mit javaslok. Hát a marhára lenne időm, akkor mindenkinek tudnék valamit javasolni, de én magam, hogy melyik filmet szeretem legjobban, nem tudom, te minimum 10-et tudok felsorolni.
Akkor azt mondja, ez sokkal tárgyszerűbb, hány országból érkeztek, és hány film érkezett? Tehát mi az a spektrum, amit majd lehet látni a fesztiválon?
Nagyon-nagyon sok országból érkeznek a filmek, mert számos a koprodukció, hogy a pénz összejöjjön. Tehát a világ jobb helyen is az van, hogy azért a pénzeket össze kell szedni koprodukcióban több országból, ezért, hát én nem tudom, 30-40-50 ország, ahonnan érkeznek a filmek, tehát Európa teljesen szinte le van fedve, és akkor természetesen az Egyesült Államok, Kanada, Ázsia, tehát mindenfelől érkeznek filmek a világból, ez minden évben így van, csak van, hogy Japán kimarad, és Dél-Korea van, vagy fordítva, és Indiából is van film, és afgán film is van, és kanadai és kubai, tehát rettenetesen sokféle film van versenyben, versenyen kívül, és az életműdíjasunk Zsigmond Ezső filmeit tekintve, és a diákfilmeket tekintve, több mint 60 film van a fesztiválunkon. És hát ugye ez azt jelenti, hogy Budapesten egy 120 vetítés fölött, és ott vagyunk 12 vidéki városban is, és hát így ezekkel együtt, nem tudom, 200-250 vetítés van szerte az országban.
Zsigmond Ezsőt említetted, aki határozottan magyar dokumentumfilmes, és akkor kérdezem, hogy mennyire vannak jelen magyar dokumentumfilmek ezen a Nemzetközi Dokumentumfilmfesztiválon?
Hát úgy kell vadászni, úgy kell halászni. A magyar dokumentumfilmeket nagyon kevés készül, van, hogy nem is magyar pénzből most már, vagy alig van benne magyar pénz, és hát három filmünk van versenyben, ami már nagyon soknak számít a mai világban. Bernard Barbie Fliegauf Benedeknek van Fahidi Éva utolsó éveiről, egy csodálatos film, aminél egyébként szemben azzal, amit gondolnánk, hogy holokauszt túlélő, hogy az utolsó pillanatig dolgozott, táncolt, amit tudunk másik dokumentumfilmből. Egy csodálatos férfinői kapcsolat az egyik alappillére a filmnek. Fahidi Éva 96 éves korában még szerelmével, a 90 év körüli szerelmével él együtt, aki gyönyörűen segíti ezt, szolgálja. Egy csodálatos férfi-női kapcsolat 90 fölött. Számomra, akinek szakmám is, készítettem én is idősek szerelmi kapcsolatáról filmet.
Ez a Szerelem Patak című híres filmed 2013-ból.
Igen, köszönöm. Hát nekem ez egy nagyon szép film volt, hogy szemben az erdélyi parasz szerelemmel, romantikával, ami abszolút nem romantika egyébként, hogy itt látok egy nagyon komoly polgári kapcsolatot, és majd, hogy nem még idősebb kapcsolatot, mint egykor nekem a Szerelempatakban voltak a szereplőim. Egy nagyon szép film. Az önzetlenségről, a szeretetről, a megértésről, és arról, hogy egy nő az utolsó pillanatig lehet egy kacér nő, akibe szerelmesek a férfiak. Tehát nem kell feladni, még 88 évesen se. Ezen kívül a versenyben levő film I Saw a Suno, az angol címe, és a magyar címe pedig Álmot láttam, amely egy nagyon-nagyon hosszú történet, megdöbbentő történet, Bársony Kata filmje, egy család, akik albániai cigány család, egykor elmenekültek a délszláv háború idején, és gyerekeik már Németországban születtek. Igen ám, de kitoloncolják a család egy részét, tehát egyrészt befogadó Németország, másrészt vannak szabályok, törvények, és ezek a törvények néha nagyon csúnyán működhetnek. Egy családot ketté választ a törvény. Az anyát fiaival gyakorlatilag visszaküldik egy menekült táborba, mert vissza nem térhetnek az otthonukba, és az apa többi gyerekkel marad Németországban. És most képzeljünk el két olyan gyönyörű, helyes, kamasz fiatalembert, akik anyanyelvi szinten beszélik a németet, akik ott járnak iskolába, minden barátjuk ott van, és egyszer csak egy menekült táborban találják magukat. Na, mi lesz ezután? Hát erről szól a film. Nagyon-nagyon sok évet ölel fel a film. Egyébként ez, amikor őket elküldték, ez egy törvény volt Németországban. Befogadta Németország a délszláv menekülteket, de amikor béke lett, akkor vissza kellett mennie Bosznia-Hercegovinába és stb. A menekülteknek. Én sok fiatallal találkoztam, nem egy filmem hívták meg a Szarajevói Filmfesztiválra. És ott találkoztam Szarajevóban élő fiatalokkal, akik bizony Németországban születtek, vagy egy-két évesen kerültek ki, mint délszláv menekültek, de amikor vége volt a háborúnak, vissza kellett menniük. Ő neki az anyanyelva német volt szinte, persze a szüleivel otthon nyilván a saját nyelvét beszélte, de hát nagyon kemény volt néhány ilyen fiatalnak, hogy sok-sok év után egyébként a hazájába visszatérve nem volt ott barátja. Tehát igen, a nyugati államok is tudnak olyan döntést hozni, hogy a menekülteknek akkor az országot lassan el kell hagynia, amikor a hazájukban rendeződnek a viszonyok. Csak hát ezek emberi sorsok. Aki ott született, és minden barátja német, és jobban tud németül, mint bármelyik délszláv nyelven, az nagyon kemény. És ráadásul ők nem csak, hogy Albániában élnek, de még cigányok is. Tehát nagyon sokszorosan terhelt a történet, de a történet a múltban indul, nagyon sok évet ölel fel, és a máig tart, amikor már 30-as éveikben vannak ezek a bizonyos főhőseink. Ez a versenyben lévő magyar filmünk. Azon kívül zsűri filmek között Somogyvári Gergelynek vetítjük a Fanni Kertje című filmjét, és Zsigmond Dezsőnek vetítjük 7 darab filmjét, és az egyik premier vadonatúj film is van Dezsőnek. Életműdíjat nem feltétlen az kap, aki befejezte már a pályafutását, hanem aki már igazán megérdemli a pályafutás alapján, sok-sok év zseniális munkája alapján, úgyhogy Dezsőnek is vetítjük a fesztiválon 7 filmjét, köztük egy premier a Tűz szájában című film, amely folytatása egyébként az Élik az életüket című filmjének.
Január 24-e és február 1-e között rendezik meg a 12. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált. A fesztivál alapító igazgatóját, Sós Ágnes dokumentumfilm rendezőt hallották. A 80 éves MÁV szimfonikus zenekar a 2025-ös évet egy nagy sikerű kínai turnéval zárta. Az együttes december 26-án indult, és január 2-án tért vissza Magyarországra. A turné során 4 nagyszabású hangversenyt adtak 3 városban, Shanghaiban, Pekingben és Xiningben. És éppen, hogy szusszannak egyet, már is további koncertekkel örvendeztetik meg a budapesti közönséget. A részleteket Farkas Róbert, a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmestere mondja el.
Január 16-án a Prágai Romantika címen Takács Nagy Gábor fog vezényelni, Perényi Miklós lesz a szólistánk, Dvorák Hámol cselló versenyét és Dvorák 7. szimfóniáját fogják játszani. Az új utak elnevezésű koncertem ez a Magyar Kultúra napján lesz majd január 22-én. Ennek az érdekessége, hogy egy fiatal magyar zeneszerző Olá Patrik Fusion című darabját fogjuk eljátszani. Az ősbemutató már megtörtént, mivel ez a mű nyerte a fesztivál zenekar zeneszerző versenyét, és Fischer Iván bemutatta a Hősök terén, de ez a mű még nem hangzott el koncertteremben, úgyhogy ez egy koncerttermi bemutató lesz. És kombináltuk ezt Dubrovai kettős versenyével, ahol a Jávorkai testvérek fognak velünk játszani, és Bartók Táncvit és Kodály Hári János fitje is előkerül ezen a koncerten, úgyhogy ez egy igazi magyar koncert a Magyar Kultúra napjára.
Kurták György 100 éves lesz, és fantasztikus, hogy élő zeneszerző, akit lehet ünnepelni. Hogyan?
Kurták születésnapját valóban meg fogjuk ünnepelni, de nem egy Kurták művel, hanem az ő tiszteletére Vajda Gergely ír egy új művet, aminek Fantázia Koncertante a címe. És ezt február 12-én fogjuk bemutatni majd. Schumann Rajnai Szimfónia például, vagy Bach Weiner Célúr Tokáta, Adagio és Fugája mellé építettük be ezt a művet, amivel azt gondolom, hogy méltán lehet majd tisztelegni Kurták György 100. születésnapja előtt.
80 éves a MÁV szimfonikusok. Ön 5. éve van a MÁV szimfonikusok élén. Milyen volt ezt a zenekart átvenni, és most hol tart ön szerint?
Óriási élmény volt átvenni egy zenekart, minden fiatal karmester nyilván arra vágyik, hogy végre megkapja az első zenekarát. Nekem a MÁV zenekar az első zenekarom, amit vezető karmesterként vezetek. Azt gondolom, hogy a zenekar az előző években is óriási fejlődésen ment keresztül. A nagy sikerű koncerteink mind bizonyíték erre a fejlődésre, és most itt állunk valóban a 80. évünkben, illetve a 81-et fogjuk elkezdeni.
Mindig felfűzi valamilyen vezérfonalra az évadot. Az idén van ilyen vezérfonal?
80 éve zenében utazunk, így az utazás szintén megjelenik nagyon sokszor a művekben, nagyon sok területét a világnak bejárjuk, és nagyon sok nép zenéjét fogjuk bemutatni, akár az északi szerzők műveire gondolva, vagy akár Európa és Amerika minden tájáról, de azt hiszem, hogy ázsiai művek is elő fognak kerülni ebben a szezonban. Tehát, ha így nézzük, akkor az utazás az mindenképpen fölfűzi ezt a 80 évet. A repertoáron az látszik, hogy a nagyon jól bevált, jól ismert, örökértékű repertoár mellett elég nagy hangsúlyt kapnak a modern műveknek a bemutatásaik. Több koncerten észrevehető, mindig becsempésztünk valami modernet. Azt gondolom, hogy a progresszivitása a MÁV zenekarnak nagyon jól lemérhető ebben a repertoárban. Csak üzenem a közönségnek, hogy azért, mert valamit modernnek hívnak, nem kell megijedni. Sőt, igazából komolyan kell vennünk azt, hogy a jelen kort is meg kell élnünk, és ezek a művek részei a mai kortárs alkotó művészeknek. Én személy szerint imádom a modern műveket, és egyszerűen egy újfajta inspirációt kap az előadó ezektől a művektől, és ugyanaz a titka, mint a régi nagy klasszikus műveknek. Nyitottan kell hallgatni, és aztán átjön az üzenete ezeknek a műveknek is.
Farkas Róbertet, a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesterét hallották. A zenekar ma este a Zeneakadémia nagytermében Antonin Dvorák két monumentális alkotását játsza el. A Hámol-Gordonka versenyt Perényi Miklós közreműködésével és a 7. D-moll szimfóniát Takács Nagy Gábor vezényletével. Ez utóbbi műbe hallgassunk bele.
Thank you.
Sikeres tavalyi évet könyvelhet el Juhász Gábor. Triója az év jazz zenekara lett, és emellett a jazz.hu szavazóitól az év jazz albuma elismerést is megkapta a trió a Hollu Aurella közösen létrehozott lemezért, aminek a címe Stories from the West Side. Juhász Gábor így vall az albumról. Amikor először játszottunk együtt Aurellal, mindannyiunk számára nyilvánvaló lett, hogy kell közösen rögzítenünk valami maradandót. Triónkban Kovács Zoltánnal és Jeszenszky Györggyel már 10 éve játszunk együtt. Összeszokottak vagyunk. Aurél hozott egy friss színt, lelkesedést a zenekarunkba. S miért a West Side Story? 2 éve saját okulásomra leírtam Bernstein remek művének számomra legfontosabb dalait. Amikor azon gondolkoztam, hogy Aurella mi legyen a közös pont, adta magát a West Side Story. Leonard Bernstein klasszikus művek nagyszerű tolmácsolója, kortárs darabok komponistája és igazi jazz szívű ember, épp úgy, mint Aurél. A West Side Story örök értékeket hordoz. Remélem, a mi interpretációnk is ébreszt majd új gondolatokat a hallgatóban. A Juhász Péter Trió és Hollu Aurél közös lemeze a Stories from the West Side a Fonó gondozásában jelent meg. Mai műsorunk végén belehallgatunk az év jazz albumába. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.